Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek ígéjét, ahogy megvan írva János evangéliumának 10. részében, a 23. verstől kezdődően. és Jézus a templomban, a Salamon tornácában jár. Körülvették őt a zsidók, és mondának neki, meddig tartasz még bizonytalanságba bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyilván. Felel nekik Jézus, megmondtam nektek, és nem hiszitek. A cselekedetek, amelyeket én cselekszem az én atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam. De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül vagytok. Amint megmondtam nektek, az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nekem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyámnak kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Ismét követ ragadának azért a zsidók, hogy megkövezzék őt. Felelt nekik Jézus. Sok jó dolgot mutattam nektek az én atyámtól. Azok közül melyik dologért köveztek meg engem? Imádkozzunk. Nyilvánvalóvá tetted, édesatyánk, hogy Jézus Krisztusba gyönyörködsz, parancsba adtad, hogy őt hallgassátok, bejelentetted, hogy ő a te szerelmes fiad. Aztán a Golgota keresztjére tervezted az életét, ott végezze halállal a földi küldetést, hogy beteljesítse a te akaratodat, hogy a bűn elnyerje méltó büntetését, aztán pedig a feltámasztás csodája és kegyelme történt, és itt járt 40 napig, bizonyságot tévén az övéi előtt, hogy íme, amit elmondott, hogy az ember fiának a vénektől sokat kell szenvednie, fel kell emeltetnie, kereszt halált kell szenvednie, de harmadnapon fel kell támadnia. Bizonyságot tett arról, hogy az evangélium az egész világra tervezett örömhír, Istentől való üzenet, és parancsba adta, hogy el kell juttatni az Isten igéjét, beszédét az emberiséghez. Olyan jól tudja a mi szívünk, hogy te neked, Jézus Krisztus, a szemed fénye, édesatyánk, és olyan sokszor a mi életünk nem törődik ezzel a dicsőséges Jézussal, a megváltóval, a megtartóval. Oly sok kételkedő kérdés támasztatik ma is felé, hogy ki vagy. Oly sok indulat születik felé, és oly sok gyilkos indulat teljesedik be rajta. Kérünk téged, hogy a mi szívünknek minden kétségét oszlasd el, hogy kicsoda Jézus. A mi szívünknek minden kérdését válaszold meg te kegyelmesen, és a lázadásoknak haragját, indulatát, keserűségét, Uram, te vedd el a mi szívünkből, és segíts nekünk megszentelni ezt a nevet, és segíts nekünk megszentelődni ebben a névben. Kérünk téged, hallgass meg, ő érette. Amen. Thank you. harmadik részéből olvasom, a 31. verstől a fejezet végéig. Aki felülről jött, feljebb való mindenkinél. Aki a földről való, földi az, és földieket szól. Aki a mennyből jött, feljebb való mindenkinél. És arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott, és az ő bizonyságtételét senki sem fogadja be. Aki az ő bizonyságtételét mégis befogadja, az megpecsételte, hogy az Isten igaz. Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mivel hogy az Isten nem mérték szerint adja a lelket. Az Atya szereti a fiút, és az ő kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Sokat gondolkodtam azon, hogy a mai igehirdetésnek mi legyen a címe. És már sok mindent végig gondoltam, és sok dologról szólhatna ez igehirdetés, végül mégis annál a mondatnál maradtam, hogy az isteni üdvrend. Mert úgy gondolom, hogy ez az egyetlen olyan mondat, amelyik a mélységéig megmutatja a mi számunkra, hogy itt a földi életben az Isten gondoskodó, gondviselő és mindent számon tartó hatalma működik. Van Istennek üdvrendje. Nagyon sok típusú gondolkodás módot szétver és széthasít. Nagyon sok típusú teológiai gondolatot is széthasít az Isten üdvrendje, és nem hajlandó belesimulni emberi gondolkodás módba. A parancsa és akarata, hogy az Isten üdvrendjébe simuljon bele az ember. És ha ezt nem teszi meg, meg fog ütközni vele. A mai napon éppen ezért előre bocsátom nektek, hogy egy olyan dologról fogok szólni az Isten tisztelet második, harmadik harmadában, ahol nem lehet kivonni ahol a senkinek se magát, hogy Istennel Jézus Krisztusban milyen a viszonya. Az üdvrendbe, hol van az ő helye kijelölve? Nyilvánvaló-e saját maga előtt a hívő embernek, hogy Isten ebbe a rendbe hova jelölte ki a helyét? Tudjátok-e, hogy lehet jól kezdeni és rosszul befejezni valamit? Lehet együtt indulni a hívőkkel és lehet elmenni tőlük. Lehet együtt kezdeni Jézus Krisztussal. És lehet ott hagyni Jézus Krisztust. Az élet egy pontján. Létezik leváltás. Hogy ettől eddig hűséges volt, ettől kezdve hűtlenné vált, leváltatik és helyére más áll. Tudjátok, hogy a hit és a hitből való élet az Isten üdvrendjébe hogyan van beiktatva? Először is azzal kell szembesülnünk, hogy az élő Isten kezdettől fogva, a világ kezdetétől fogva, annak végéig tervezte az üdv tervét, ezt be is jelenti. Ami azt jelenti, hogy kezdettől fogva gyűjti a maga speciális Jézus Krisztusban hívő embereinek életét. Nehéz ezt csak úgy simán elfogadni, amikor tudjátok, hogy testben megjelent Jézus az idők végén. Mégis a Szentírásban arról beszél az Isten, hogy kezdettől fogva gyűjti az ő népét. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy az ő népe Izrael. Gondolom a gyülekezet tagjai között is sokan így vannak, hogy hát ez van megírva. Igen, az Ószövetségnek egy pontján ez is le van írva. aztán majd le lesz írva az új szövetségnek kezdetétől fogva, hogy Jézus elmondja, hogy más juhaim is vannak nékem, azokat is elő kell hívni, és elő fogom hívni. Aztán jön a világi misszió, ahol kiderül, hogy Isten népe egy más fogalom, az Isten népe a Jézus Krisztus feltámadásában, kereszt halálában részesített lelki nép, és csak ez az Isten népe. Hogy a földi emberiség közül a kezdettől a végéig hány nemzetet érint, arról is beszél az Isten igéje, azt mondja, hogy minden népből, nyelvből és ágazatból gyűjt magának egy kiváltképpen való népet, ezt fenntartja, oltalmazza, és hiszem, hogy ennek én is élő tagja vagyok, és az is maradok. Hadd kezdjem a Biblia elejétől. Azt látjuk, hogy Ádámnak van egy Kainja és van egy Ábelje. Ádámot Isten száműzi az Édenből. Az angyal a pallóssal lezárja az Édent. Költözni kell. Költözni kell, és költözik a család. És a költözés után van egy Ábel, aki segítségül hívja az Úrnak nevét. Ímé az átkozott kor első szentje. Ábel. Ugyanannak a kornak az idősebbik gyermeke Kain. Kain Lót földjén telepszik meg Édentől keletre. Aztán le van írva, hogy Kain és felesége majd gyereknek ad életet. Van egy Hánok, egy Írád, egy Mekújáel, egy Methusáel, aztán jön egy Lámek. Lámeknek lesz két felesége, és egyszer Lámek bejelenti, hogy embert öltem, mert megsebzett, ifjat öltem, mert megütött, és most tudjuk meg Lámek szájából, hogy az Isten őt is elpecsételi, és őt is ugyanúgy megítéli, mint Kaint, az ősapát. Azt mondja a Lámek, ha 7-szeres a bosszú Kainért, 77-szeres az Lámekért. Isten elpecsételi a gyilkos vonalat. Aztán a Szentírás visszalép Ádámhoz, és közli, hogy Ádám ismét ismerte az ő feleségét, és szült neki fiat, és nevezte nevét Sétnek. Aztán ennek a Sétnek születik egy gyermeke, Énós. Figyeljétek, Kain vonalán az átok és a halál. Amikor születik Ábel után a következő gyermek, majd Sét és Sétnek gyereke lesz Énos, fölírja a Szentírás Énosról, akkor kezdték segítségül hívni az Úrnak nevét. Gyűjti a gyülekezetet. Gyűjti az Isten a hívet, az átkozott világban. Aztán eltelik közel 2000 esztendő. Ha összeadjátok az apáknak az élet idejét, hogy kitől kiszületett, meddig élt, hány évet élt, hogy következik az emberiség sora és sorsa, akkor el fogtok jutni odáig, hogy egyszer csak születik egy Énók. 2000 évvel Énos után születik Énók, és az van leírva a zsidó levél 14. része 5. versében, az 1 Mózes 5.24-ben, aki Istennel járt, és eltűnék, mert az Isten magához vette. Minden korból. Énosnál elkezdik segítségül hívni, és olyannyira megy a folyamat tovább, hogy amikor születik Énok, Énok annyira az Istennel jár, hogy 300 néhány évet él csak itt, amíg a többi 7-9 vagy 800 év fölött él, mert Isten elviszi magához, veszi. Figyeljétek meg a kegyelemnek a működését. Isten gondviselését az akkori világban. Mindig valakin keresztül az Isten neve jelen van az emberek között. Mindig valakin keresztül Isten működik és bizonyságot tesz önmagáról. Nem hagyta el a világot, nehogy azt tessék hinni. Nem hagyta magára, hogy sokan tanítják. az Isten kegyelmének, üdvtervének. Van rendje, van folyamata. Az emberiség ügyet korai történelme rengeteg titkot hordoz. Hallatlan nehéz tétel, Isten fiai bemennek az emberek lányához, és azok gyerekeket szülnek nekik. Ezek azok a hatalmasak, akik elejétől fogva híres, neves emberek voltak. És megsokasodik a gonoszság. Aztán beszűkül a kegyelem és az Isten hit egy személyre. Noé személyére. Mindenki mást Isten gonosznak állít. Gondoljátok el, van olyan korszaka az emberiségnek, amikor már csak egy marad. Egy marad. Erre kérdezz rá később egy Illés nevű próféta. És azt mondja, hogy visszatért a régi idő, hogy csak egy maradt, már csak én maradtam az Úrnak, és akkor Isten meglepi Illést. Hány ezer térd nem hajolt meg a bál előtt. Noé után pedig valami különös korszak kezdődik. Noé megkapja a kegyelem menekülési útját, készülni kell az életmentésre, és megkapja a várkaépítés parancsát. Az özönvíz után pedig az újra népesedés törvényét. Itt aztán egyik érdekesség a másikat követi. Kám fia lesz Kús, a kusiták őtől születik majd Nimród, ő a birodalom építő. Ő az, aki elmegy majd a Sineár földjére. Nem kívánom nektek most elmondani a hasonszörű történelmi korszakokban, kik jártak arra, mik jártak arra, mi történt ott, mitől híres, milyen város épül ott, hogy fordul a Biblia majd ezen a földön, akkorát, amekkorát csak lehet, majd Mózessel. Most visszatérek oda, hogy aztán van egy fia, akit úgy nevezik, hogy Kánoán. Kánoántól születnek majd a kánaániták, köztük a jebuzeusok, és a jebuzeusok között él egy különös férfiú, Melkisédek. Az a város és az a országrész, ahol ő király, abból lesz később Jeruzsálem. Mert Jeruzsálemet Izrael fiai elfoglalják. Kánaánitek között ott él Melkisédek, aki az Isten papja. Akinek nem volt születése, nem volt kezdete, és nem volt családja, és nem volt vége. És róla beszél majd a zsidókhoz írt levél, és róla beszél Jézus, amikor azt mondja, hogy amikor Ábrahám velem találkozott, örült, nagy titok ki volt Melkisédek, ott a kánaániták között, a jebuzeusok fővárosában, a későbbi Jeruzsálemben, az Isten papja. És itt jön egy nagy kérdés. Miért mondja majd Isten azt Izrael népének, hogy írtsátok ki a kánaánitákat? Azért, mert már ott volt köztük az Isten papja, az Isten igéjének hirdetője. Mégis báványimádók lettek. Figyeljétek meg, mindig hordozza valaki az Isten nevét. Mindig van valaki a történelem során, aki felmutatja, hogy van teremtője, van megtartója, van ura a mindenségnek. Ez az örökkévaló Isten. És ahol valaki ennek az Istennek ellene mond, és ellene áll, a kegyelmi ideje lejár, és majd más viszi tovább a zászlót. Így érkezünk majd el Izraelhez. És elérkezünk majd a prófétákhoz. Ahol valamikor csak egyedül, így mondja, egyedül vagyok, mondja Illés. Kiderül, hogy egész Izraelből még van 6000. Az azt jelenti, hogy 6001 viszi az ígéretet. A többi elfordult, fogságra megy. A végül pedig eljön Jézus a Krisztus. És tudjátok, az ő személyével nagy változások állnak be, nagy lélekváltozásokkal állnak be a változások. Mert Jézus azt mondja még először Izraelben a pogány asszonynak, hogy nem küldettem, csak Izrael népének eltévedt juhaihoz. Aztán ott kezdődik egy különös harc. Hogy szembe kell szállni a tanítókkal, az írástudókkal, a farizeusokkal, és el kell mondani nekik, hogy hát ti nem az én juhaim vagytok. Ti nem az én juhaim vagytok. Az én juhaim hallják az én szómat, és követnek engem. És szól az Isten lelkének bizonysága, aki felülről jött, feljebb való. A földi földieket szól. Ha összekötetek Jakab levelével, hogy mit jelent a földi bölcsesség, mit jelent a föld igazsága, ami össze van kötve a sátánéval. Akkor tűnik igazán szembe, hogy mit mond Jézus, azt mondja, az én bölcsességem, az mennyei, az Istentől van, tőle jöttem. Ti azt mondjátok, hogy az én atyám a ti istenetek, és nem ismeritek. Én meg tőle jöttem, az övét mondom, és azt cselekszem, amit őnála láttam. Óriási fordulat, és Jézus Krisztus magához gyűjt tanítványokat. És neváltatik az addigi Izrael, mint az Isten nevének hordozója. És átadadik az apostoloknak, onnan pedig egy új fordulattal átadatik a pogány keresztényeknek. És az evangélium hordozása mindig ugyanannak a kritériumnak, az üdvtervnek megfelelően történik. Az Isten akarata, hogy a bűnös ember megtérjen, és megtértem éljen. Ezért a mai korszakunkban minden olyan tanítás, amelyik az Isten akaratát, hogy nem akarom a bűnös ember halálát, hanem azt akarom, hogy a bűnös ember megtérjen és éljen, ezt meghazudtolja, az egy más lélektől van. Aki a Jézus Krisztus nevét gyalázza, az Isten szent lelkének az ellenkezője. Aki a kegyelem lelkét megtapossa, és a Jézus Krisztus vérét mennyei értékrenddel nem méri, az átkozott. És elérkeztünk az apostoli korhoz. Terjede pedig az Úrnak igéje az egész tartományban. A zsidók azonban felindíták az istenfélő és tisztességbeli asszonyokat, és a város elöljáróit, és üldözést támasztának Pál és Barnabás ellen, és kiűzték őket határukból. Azok pedig, lábuknak porát lerázván ellenük, elmentek Ikóniumba. A tanítványok pedig beteltek szent lélekkel. Ez egy egyszerű, sima kor bemutatás volt, arról szólt, hogy Isten a maga igéjét hirdetteti, minden korszakban vannak emberei, amikor pedig valaki szolgált ideje lejárt, vagy mert betöltötte, vagy mert nem töltötte be, az evangélium hirdetésének lángja másra száll. És most hadd lépjünk ide a mai korba. Három kérdést szeretnék feltenni neked, aki itt vagy. Csak hármat. Veled vagy nélküled folyik ma az Úr Jézus Krisztus üdvmunkájáról szóló bizonyságtétel? Megkérdezem újra. Veled vagy nélküled folyik ma az Úr Jézus Krisztus üdvmunkájáról szóló bizonyságtétel? Csöndesen, nagyon halkan jegyzem meg. Azt mondta Jézus, aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az én mennyei atyám előtt. Aki megvall engem az emberek előtt, arról én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. Második kérdés. Isten üdv tervében van váltás akkor is, ha kiderül, hogy egy szív többé nem hajlandó engedelmeskedni Istennek. A fiú követésében, a fiú hallgatásában és Jézus neve felmagasztalásában. A kérdés tehát ez. Ugye nem kell leváltani téged. Ugye a te szíved és lelked kész a fiú követésére, a fiú hallgatására és a Jézus neve felmagasztalására. Harmadik kérdés. Milyen léleknek nyitottad meg a szívedet, ki uralja az indulataidat, a cselekedeteidet, és miről teszel bizonyságot? Álljon itt Pálnak az a különleges mondata, amit az izraelita Pál saját testvéreinek mond. Szükséges volt, hogy először néktek hirdettessék az Isten igéje, de mivel hogy ti megvetettétek azt, ímé a pogányokhoz fordulok. Én papnak a fia vagyok. Az életemnek van olyan korszak, amit nem felejtek el soha. Fiatal barátaim megtértek Jézus Krisztushoz, én nem. Összejártak ifjúsági órára, találkoztak, kirándulgattak. Elmentem én is az alkalmakra, hiszen papgyerek voltam. Ott ültem közöttük. Mégse értettem, miről beszélnek. És volt bennem valami elképesztő irigység, hogy mit tudnak, amit én nem tudok. És volt ott egy láng lelkű gyerek, aki egyszer azt mondta, gyerek Aresz, mesélek neked valakiről. És beszélt nekem az értem földre jött, az értem kereszthalált vállalt, az értem feltámadott. Az értem mennybe ment, az értem közben imádságot mondó Jézusról. Úgy megrendített. Úgy megrendített. Hogy ennyire direktbe azt mondta valaki nekem, hogy az érted. Hadd mondjam el ma neked, hogy az Isten Jézus Krisztust elküldte te érted, hogy meghalljon a te bűneid miatt, amiket te követtél el, és neked kéne megállni az Isten ítélőszéke előtt, a haragja alatt. Feltámasztotta te érted, hogy te tudd, hogy neked élő urad van. Élő Istened közben járod, aki úgy szeretett téged, hogy önmagát adta érted váltságul. Olyan Jézusod van, aki az Atya jobbján ülve könyörög, esedezik te érted. Minden nyomorúságos bűnödet látja, ismeri, de magára vette azok büntetését. És azért imádkozik, hogy az Isten adjon neked Jézus Krisztus vetett élő hitet. Jézus Krisztusba vetett élő hitet. Mert aki hisz, annak örök élete van. Aki pedig nem hisz, immár elkárhozott. Aztán láttam ezt a lánglelkű gyereket elveszíteni a lángot. 20 évvel később találkoztam vele, egy züllött emberrel találkoztam. És mondtam neki, hogy emlékszel, mit mondtál nekem? Azt mondja, emlékszem. És tudod, mi a legborzalmasabb az életemben? Mondom, mondd. Leváltott az Isten. Leváltott az Isten. És mondom neki, hogy történt? Hogy történt? Azt mondta, volt az életemnek egy pontja, ahol egyszerűen csak engedelmeskednem kellett volna az Istennek. És ott akkor már nyilvánvalóan tudtam, hogy mit akar, nem azt csináltam. Még érzékeny voltam többször is arra, hogy mit akar az Isten, de egyre könnyebb volt nem azt csinálni, amit ő akar. Aztán később már nem is érzékeltem, hogy mit akar. Csak azt tudtam, hogy én mit akarok. A szívem teljesen megkeményedett. És bár sokáig kapaszkodtam, hogy szeretnék újból hitből élni, nem ment többet. És kérdeztem, hogy fáj-e? Azt mondja, időnként majdnem belebolondulok. És akkor visszakapta az ajándékot, amit ő adott nekem. Visszamondtam szó szerint, amit ő mondott nekem. És ezt a fiút Isten újból visszafogadta. Mert az ő életébe igaz volt, hogy a közbenjáró az élő hitért könyörög, hogy el ne fogyatkozzék, amikor úgy néz ki, hogy már nincs. Ma Isten megszólít téged. Mindig van, aki viszi a lángot. De azt mondja, te vagy az, akit megváltottam. Akit ma újra néven szólítok, hogy te az enyém vagy, akkor is, ha a szíved megrendült, a hited elalélt, a belső vádaktól összetörtél. Nem vonta meg az ő irgalmát és kegyelmét tőled. Jézus Krisztusért. Remélem, kaptál választ arra a kérdésedre, hogy kicsoda neked Jézus. Imádkozzunk. Milyen megrendítő vagy te, a te hűséges szereteteddel, amikor szembesíted az embert az övével. Milyen megrendítő vagy te, Uram, a te golgotai kereszt haláloddal, amikor az ember sokkal kisebb dologban sem képes megtagadni magát. Milyen megrendítő, Uram, hogy annak ellenére, hogy milyen nyomorult a hitünk, Te újra és újra azért bátorítasz, hogy a nyomorult hit el ne fogjon. Hiszem azt, hogy növekedést is adsz. Hiszem, Uram, a mi bűneinknek bocsánatát, és hiszem az örök élet ajándékát. Hiszem, hogy királyi, isteni ajándékot hoztál ma is, a te irgalmadat, a te szerelmedet, hogy átad nekünk. Csak két lelki kéznek kéne kinyúlni érte, hittel, és elmondani, köszönöm, Uram, bűneim bocsánatát, és köszönöm, hogy közösséget vállaltál újra velem. Légy áldott érte. Amen. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cérdus. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünk tornácaiban virágzanak. Még vén korban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldellők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincs hamisság benne. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.